Mai műsorunkban Prohászka Ottokár tevékenységének alakjának az osztrák sajtóban történő megjelenését, lenyomatát ismerhetik meg. Vendégünk Klestenic Tibor történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója és az Országos Széchenyi Könyvtár Lipták Dorottya sajtótörténeti kutatócsoportjának tudományos munkatársa. Talán egy kicsit meglepő ez a téma és a felvetés, hiszen Prohászka Ottokárról nem feltétlenül a német nyelvű osztrák sajtó jut rögtön az embernek az eszébe, hiszen halála után teljes életművét szinte megjelentették, és hát akkor a 19. század végének, 20. század elejének időszakában jelentősen a sajtóban, a magyar nyelvű sajtóban aktívan jelen volt ő, nem csak az egyházi közéletben. Mi motiválta arra, hogy vizsgálja Prohászka Ottokárnak az osztrák sajtóban történő megjelenését, és mit lehet látni, mennyire figyelt föl az osztrák sajtó Prohászka Ottokár alakjára, de főleg tevékenységére, gondolataira, mondani valójára a 19. század végén, 20. század elején.
Egy kicsit hajlamosak vagyunk elfelejtkezni arról, hogy 1918-ig Ausztria és Magyarország egy birodalom részét alkotta, és ez azért a mindkét birodalomfél sajtójában nagyon erősen tetten érhető. Ha kinyitottunk egy újságot, akkor ott általában a híreket úgy szokták beosztani, hogy először jött Magyarország, utána jött Ausztria külön egységként, és utána a világ többi része, és Ausztriában hasonlóan alakult. Tehát a két birodalomfélben kiemelt jelentőséget tulajdonítottak annak, hogy a másik birodalomfélben mi történik, és ez természetesen Prohászka Ottokár megítélésére is kihatott, akivel kapcsolatban pedig ugye azt szoktuk elfelejteni, hogy ő Morva országból származott, tehát az anyanyelve is német volt, később tanult meg magyarul. Ebből viszont az következik, hogy nagyon jó német kapcsolatokkal rendelkezett egész életében, és van egy harmadik, egy gyakorlati technikai jellegű tényező is, ami erre a témára irányította a figyelmemet. Ez pedig az, hogy az Osztrák Nemzeti Könyvtár honlapján elérhető egy nagyon jó online adatbázis, az Annó Historische Zeitungen und Zeitschriften című adatbázis, ahol nagyjából 1400 újság és folyóirat 24 millió oldala érhető el digitalizálva kereshetően, tehát nagyon jó képet tudunk arról alkotni, hogy Prohászka milyen vonatkozásokban került elő az osztrák sajtó oldalain.
Milyen jellegű sajtótermékek azok, amelyek foglalkoznak Prohászka Ottokárral? Gondolom nem csak az egyházi, hanem a politikai sajtó is. Lehet ezt irányultság, szellemiség tekintetében nézni, hogy hol jelenik meg Prohászka Ottokár, illetve mik azok a főbb események, területek, tevékenységek, ahol megjelenik az ő neve, mondani valója?
Elsősorban természetesen a katolikus sajtót emelhetjük ki, ami már önmagában is nagyon sokszínű volt ebben az időszakban. Két fő napilap létezett Bécsben, két fő katolikus napilap. Az első a korábbi a Vaterland, amit még 1860-ban alapítottak, elsősorban tehetős cseh arisztokraták irányításával, illetve egy modernebb kiadvány, a Reichspost, ami az 1890-es években jött létre az osztrák katolikus néppárt kiadványaként, és ez megpróbált egyébként Magyarországon is terjeszkedni, illetve megjelenni. Ez azonban nem volt túl sikeres törekvés, hiszen az osztrák keresztény szocializmusnak volt egy nagyon erőteljes magyar ellenes irányvonala is, Karl Jäger polgármester vezetésével, ezért aztán ez az irányzat Magyarországon nem volt túl népszerű. Viszont kimondottan a keresztény szocialista sajtó a kezdetektől nagy figyelmet szentelt Prohászka alakjának. Ez ugye nem is meglepő, hiszen ő számított a magyarországi keresztény szocializmus egyik vezetőjének. Így például a Christliche Soziale Arbeiter Zeitung több alkalommal is beszámolt a magyarországi budapesti keresztény szocialista kongresszusokról, és itt is már nagyon korán, a 20. század legelején kiemelték Prohászka Ottokárnak a nagyon egyedi, nagyon nagy tömegbefolyásra alkalmas szónoki stílusát, és kiemelték azt, hogy milyen gyakran, milyen hosszan éltette őt a közönség. Ugye ez a magyaros temperamentum megnyilvánulása az osztrákok számára már ekkoriban is érdekesnek hatott. De ugyanígy a főáramba tartozó nagy liberális lapok is rendszeresen beszámoltak Prohászka különböző megnyilvánulásairól, például a Neue Freie Presse, illetve a Die Zeit című lapok, amelyek nagyjából 50 ezeres olvasótáborral bírtak, tehát nagyon jelentős orgánumok voltak.
Ezek hírjellegű tudósítások, vagy akár az ő beszédeiből hosszabb részletek jelennek-e meg a sajtóban, illetve található-e olyan, akár hosszabb lélegzetvételű írás, ami tőle származik és német nyelven jelent meg, vagy interjú, ahol az ő gondolatait lehet megismerni. Milyen jellegű újságcikkek, írások foglalkoztak Prohászka Ottokár személyével?
A kép nagyon változatos és sokszínű. A korszak elején Prohászka Ottokár még csak egy szemináriumi tanár, aztán később egyetemi tanár. Ekkor ő még többnyire csak a híradások szintjén elszórtan jelenik meg az osztrák sajtóban, inkább egy általános ellenség részeként volt érdekes a számukra. És aztán 1905-től a püspöki kinevezéstől kezdve ez a kép folyamatosan változik, és egyre inkább karakteressé válik az ábrázolása. Érdekes módon eleinte több álhírrel is találkozhatunk a személyével kapcsolatban. Ez a korszakban egyébként meglehetősen gyakran előfordult, nem csak az ő személye kapcsán. Például 1906-ban feltűnt egy olyan híradás az osztrák sajtóban, ami arról szólt, hogy a győri katolikus munkások őt hívták meg egy épületnek az átadására, viszont a győri püspök féltékeny volt Prohászka szónoki hírnevére, és ezért megtiltotta ezt a vendégeskedést, mire válaszként a győri munkások beverték volna a győri püspöki palota ablakait. Erről a hírről nagyon gyorsan kiderült természetesen, hogy kacsa. A Magyar Távirati Híroda egy hivatalos cáfolatot is kiadott erről az információról, amit az osztrák sajt azonban természetesen már nem vett át, ugye ez sem túl meglepő, viszont a Reichspost, a katolikus orgánum egy kimondott győri forrásokra hivatkozó teljes cáfolatot közölt erről az esetről. Tehát látjuk, ugye eleinte ez a hírek pontossága sok kívánni valót hagyott maga után, aztán később egyre változatosabbá vált a kép. 1909-ben például a Reichspost a címoldalán közölte Prohászkának a szegedi katolikus nagygyűlésen elmondott beszédét, és úgy vélte, hogy ez az írásos leírat is képes lehet valamennyire visszaadni az előadásnak a hangulatát. Aztán, hogy haladt az idő, megindult Prohászka munkáinak a német nyelvű kiadása is. Ez szintén egy érdekes kérdés, mert ugye ő maga is vállalkozhatott volna arra, hogy a magyar munkáit lefordítsa németre, azonban feltehetően egyéb elfoglaltságai mellett erre nem maradt volna ideje, úgyhogy egy fordító vette kezébe ezt a vállalkozást, méghozzá egy Rosa von der Wense nevű bárónő, aki egy hannoveri katonatiszt lánya volt, viszont Magyarországon született, Csákváron, a Székesfehérvári Egyházmegyében, aztán felnőttként később visszakerült Magyarországra, Székesfehérvárra, és különféle szociális munkákban tüntette ki magát, elsősorban a nővédelem területén, úgyhogy az ő gyakorlati ismeretei nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Prohászka gondolataiba, érzelemvilágába, kifejezésmódjába beleélje magát, és a korabeli kritikák szerint nagyon hitelesen és megbízhatóan tudta németre tolmácsolni Prohászka magyar nyelvű gondolatait, ez pedig ismét csak hozzájárulhatott az ő ismertségéhez, több szemelvényt is közöltek az írásaiból, kritikák is megjelentek ennek kapcsán. De ami a legnagyobb visszhangot kiváltotta, az tulajdonképpen két esemény, mind a kettő jól ismert, azt hiszem, a magyar egyház történet vonatkozásában is. Az első ugye az 1911-es indexre tétel, Ennek az az érdekessége, hogy a részletek mennyire ismertek voltak a kortársak számára, és ez az osztrák sajtóban is tetten érhető. Ugye 1911 tavaszán tette a Szent Szék Prohászka III írását a tiltott könyvek jegyzékére, és már 1910 októberében, jó néhány hónappal korábban a magyar és az osztrák lapok egyaránt beszámoltak arról, hogy Esztergomban a Főegyház megyének a felügyelő bizottsága, ugye a Vigilencia bizottság, egy vitát tartott Prohászka Ottokár műveiről, és itt többen, többek között Tomcsányi Lajos és Zsújta Páter is kifejezetten elítélően nyilatkoztak Prohászka munkáiról, és ez az osztrák sajtóban is nagyon nagy feltűnést keltett, a liberális lapok szinte már botrányról írtak. Több sajtóorgánum közölte Tomcsányi Lajosnak a nyilvánosan kiadott cáfolatát is. Tehát azt látjuk, hogy gyakorlatilag ez az eljárás, hogyha nem is a nyilvánosság előtt folyt, de a kezdeteiről a nyilvánosság nagyon pontos képet alkothatott, ami ugye arra mutat, hogy az egyházi eliten belül voltak kimondottan Prohászka megfegyelmezésére, meg rendszabályozására irányuló elképzelések. A másik pedig 1916-ban történt. Ugye már ez az első világháború időszaka, amikor egyre fokozódnak a társadalmi elégedetlenség tünetei. Többek között nagyon sokan felteszik a kérdést, hogy a szegény magyar földműveseknek miért kell elindulniuk a haza védelmében a háborúba az oroszok és az olaszok ellen, akkor, hogyha ők nem részesülhetnek a különböző anyagi javakból. És az elégedetlenséget érzékelve Prohászka egy beszédet mond a Magyar Gazdaszövetség gyűlésén. Ugye a Gazdaszövetség neve egy kicsit félrevezető, nem kifejezetten a kis földművesek tömörülése volt, ez inkább a nagybirtokosok egyik érdekvédelmi szervezete. És ezen a fórumon Prohászka javaslatot tesz arra, hogy a nagybirtokok egy részét alakítsák át örök bérletek ki, vagyis olyan bérleti lehetőségi, ami gyakorlatilag élethosszig szól, és tisztes bérfejében a különböző frontról hazatérő katonák gyakorlatilag megélhetéshez juthatnának, ez szerint az elképzelés szerint, ami természetesen szintén nagy figyelmet vált ki, nem csak Magyarországon, hanem Ausztriában is. Nyilvánvalóan azért, mert az osztrák társadalmat is nagyon hasonló feszültségek szorítják ebben az időszakban, mint a magyart, és nagyon lelkes hangú kommentárok üdvözlik ezt az elképzelést az osztrák sajtóban, és érdekes módon még az ellentábor, a szociáldemokrata politikai tábor egyik legfontosabb lapja, az Arbeiter Zeitung is több cikket szentelt ennek a kérdésnek. Az első még egy eléggé visszafogott hangvételű írás volt, ami arról szólt, hogy a nemes lelkű püspök nagyon szép tervet terjesztett a magyar nyilvánosság elé, de hát a nagy valószínűség szerint az fog történni, hogy a gazdag arisztokraták majd szépen lassan elaltatják ezt a kezdeményezést, hiszen nem áll érdekükben ennek a végrehajtása. Néhány nappal később viszont egy magyar szociáldemokrata politikus szintén cikket írt az Arbeiter Zeitungba, ami arról szólt, hogy Prohászka tulajdonképpen a saját szándékai ellenére a nagy arisztokrata birtokosok eszközévé vált, hiszen ők tulajdonképpen csupán egy imázsjavító kezdeményezésként karolták fel ezt az ötletet, ez egész tulajdonképpen nem más, mint egy politikai kommunikációs bluff. És hát tulajdonképpen, hogyha őszinték akarunk lenni, akkor sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy ebben azért volt valami, hiszen nem sokára létrejött egy hivatalos bizottság, ami a tervezett részleteinek a kidolgozására lett volna hivatott, ugye ennek Prohászka is a tagja volt, azonban a kezdeményezés vezetői valóban elaltatták ezt a programot, és Prohászka maga is úgy gondolta, hogy ha határozottabban érvel emellett az elképzelés mellett, akkor Rómában veszélyes szocialista hírébe fogják keverni az ellenlábasai, ezért úgy döntött, hogy ezt a kérdést nem lehet az adott körülmények között továbbra is napirenden tartani.
Prohászka Ottokár kapcsán nyilván az Index ügy és ez a másik említett téma erősen kidomborodik, de ahol ő nagyon markánsan megjelent, az a katolikus nagygyűléseknek a szintere, szinte minden évben, vagy rendszeresen visszatérően szólalt meg, és tartott nagy hatású beszédet. Ezek mennyire foglalkoztatták az osztrák sajtót, mennyire jelennek meg a nagygyűléseken elmondott beszédei, gondolatai?
Ezek határozottan megjelennek, ugye rendszeresen beszámol a magyarországi eseményekről az osztrák sajtó, ugye a nagygyűlésekről is, illetve Prohászka számos németországi eseményen is felszólalt, természetesen németül. Ezek közül is kiemelkedik az 1921-es németországi katolikus nagygyűlés, de ezen kívül még számos kisebb-nagyobb eseményen, konferencián, de akár vallásos eseményeken is felszólalt, ugye az 1912-es bécsi katolikus nagygyűlésen is például, és ezekről valóban rendszeresen beszámoltak, számot adtak.
Talán azt mondhatjuk, hogy egy pozitív Prohászka kép alakult ki, vagy volt jelen a német nyelvű osztrák sajtóban, és talán nemzetközi szempontból is Prohászka ott akár egy picit túl lép a magyar kereteken. Itt ez most nem csak az Index ügy miatt van, hanem azért neki talán közép-európai, vagy talán mondhatjuk azt, hogy európai hatása volt, nem véletlenül hívják meg a német katolikentág a katolikus nagygyűlésre meg előadni, beszédet mondani, de talán a keresztény szociális gondolat mentén ő neki komoly hatása volt. Ugyanakkor történelmi, politikai értelemben 1918 az mégiscsak egy törés az osztrák-magyar kapcsolatokban, a monarchia megszűnik, véget ér az első világháborúban, az osztrák-magyar monarchia vesztes fél lesz, a Trianon révén elcsatolnak jelentős területeket. Prohászka azonban továbbra is székesfehérvári megyés püspök, nem érinti az ő egyházmegyéjét egyáltalán Trianon, a magyar lelket igen. Ugyanakkor kérdés az, hogy az a jó kép, az a jó kapcsolat, vagy az a jó megjelenés, ami az osztrák sajtóban jelen volt, az az első világháború végével, vagy azt követően hogyan változott, hogyan viszonyultak hozzá, amikor már nem egy monarchiáról, hanem két államról beszélünk.
Az összkép alapvetően nem változott, ugye Prohászka továbbra is székesfehérvári püspök, egy egyházi méltóság, akinek a szavára valóban nemzetközi szinten is odafigyelnek, továbbra is megmaradnak az egyházi kapcsolatok, tehát Prohászka sokszor feltűnik 1918 után is ausztriai katolikus eseményeken, rendezvényeken. Egyetlen egy vonatkozásban érzékelhető változás, ez pedig gyakorlatilag a tanácsköztársaságnak a hatása. Ugye a tanácsköztársaság bukása után egy nagyon erős baloldali emigráció fog kialakulni Bécsben, amelyik több sajtóterméket is kiad, és igyekszik befolyásolni az osztrák közvéleményt, és ez egy nagyon egyoldalú, antiklerikális nézetrendszert igyekszik Magyarországról és Prohászka személyéről is közvetíteni, de ez igazából csak a szociáldemokrata osztrák sajtóba talál utat. Tehát az Arbeiter Zeitungban találunk olyan cikkeket, ami Prohászka Ottokárnak a fehér terrorban való feltételezett közreműködéséről szól, de hangsúlyozom, hogy ez egy teljesen elszigetelt jelenség, tehát a főáramú osztrák sajtóba ezek a nézetek nem tudnak utat találni.
1927, Prohászka Ottokár halálának éve. Nyilvánvalóan ez megrázza a magyar egyházi életet, még akkor is, hogyha vannak, akik kedvelték Prohászkát, és vannak, akik nem. Na de hát a különlegesen tehetséges és kiváló szónok, ugye a szószéken esik, összeveszti életét, a Budapesti Egyetemi Templomban következik be az ő halála. Ez hogy jelenik meg az osztrák sajtóban, és milyen Prohászka képet mutatnak be a halálával kapcsolatban, vagy a halálának az apropóján?
A haláláról szinte az összes jelentős sajtótermék beszámol, és a katolikus napilap, a Reichspost nagyon gyorsan egy teljes többoldalas nekrológgal jelentkezik, ami ugye jelzi a személyes súlyát és jelentőségét, és ezek a kommentárok, nekrológok többnyire azt a kettősséget emelik ki, hogy egy nézetrendszerében alapvetően konzervatív főpapról van szó, aki ugyanakkor nagyon modern társadalmi, szociálpolitikai nézeteket is vall, és például a Reichspost nekrológia úgy véli, hogy abban az esetben, hogyha egy sokkal nyugodtabb politikai és egyháztörténeti korszakban élt volna Prohászka, akkor az 1911-es indexel kerülésre egészen biztosan nem került volna sor, tehát inkább a körülmények áldozataként látja őt.
Mai műsorunkban Prohászka Ottokár, spirituális, teológiai tanár, majd 1905-től Székesfehérvári megyés püspök életútjáról, annak is az osztrák sajtóban történő megjelenéséről, lecsapódásáról hallhattak beszélgetést. Vendégünk Klestenitz Tibor történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Országos Széchenyi Könyvtár Lipták Dorottya sajtótörténeti kutatócsoportjának tudományos munkatársa volt.